Világ szemétől távol, sűrűbe vonulva vénult a bölcs remete, cellája barlang, ágya pedig zöld moha, étke gyümölcs, forrás az itala. Istennel kettesben él egymaga, öröme zsoltár, munkája ima. Parnell. Az olvasó bizonyára emlékszik még rá, hogy a lovagi tornát egy ismeretlen lovag döntötte el, aki addig olyan egykedvűen és közömbösen viselkedett, hogy a nézők serege ezt a nevet aggatta rá, a fekete léhűtő. A győzelem után furcsa mód ez a lovag hirtelen eltűnt a porondról. És amikor keresni kezdték, hogy átadják neki vitéssége jutalmát, már nem találták sehol. Mialatt kürtök szólították, és heroldok kiáltották a nevét, a lovag már réges-rég éjszak felé poroszkált, kikerülve a forgalmas utat a legrövidebb erdei ösvényen. Éjszakára megszállt egy kis félreeső fogadóban, ahol egy vándor minsztrel elmesélte neki, hogy távozása után mi történt a bajvívó téren. Másnap reggel a lovak korán indult el, mert hosszú utat akart megtenni. Az előző napon gondosan kimélte a lovát, és ez olyan jó állapotban volt most, hogy jó messzire mehetett pihenés nélkül. De a lovag nem vette számításba sok kanyargós ösvényt, és így, amikor ráesteledett, még csak Jósír nyugati kerületének határán járt. Most már neki is, lovának is ételre, italra volt szüksége, meg fedélre, ahol kihúzhatja az éjszakát, amely rohamosan közeledett. A hely, ahová a lovag eljutott, nem sok jóval bíztatott, szinte lehetetlennek tűnt, hogy itt menedéket lehessen találni. Ilyen esetben a kóborlovagok kicsapták lovukat a fűre legelni, maguk meg leheveredtek egy tölgyfa terebélyes ágai alá, ahol szerelmükről ábrándozhattak. De a fekete lovagnak talán nem volt szíve hölgye, vagy a szerelemben is olyan közömbös volt, mint a párviadalban. Elég az hozzá, hogy gondolatai nem kalandoztak el, és nem tűnődött szépséges úrnője kegyetlensége. Az édes ábrándok nem felettették el vele a fáradtságot, nem kárpótolták az étel, ital és a kényelem hiányáért. Amint elégedetlenül körülnézett az erdő kellős közepén, látott ugyan néhány tisztást, és néhány ösvényt is, de emberi hajlékot sehol. Az ösvényeket az erdei tisztásokon legelő marhák taposhatták ki, vagy tán inni járó vadállatok, esetleg a rájuk leselkedő vadászok. A lovag többnyire a nap állásához igazodott útjain. Égi útmutatója most már lenyugodott balkész felé, Derbyshire dombjai mögött. A lovag azon töprengett, menjen-e tovább a sötétben, mert ha megteszi, vagy rátalál a jó útra, vagy még jobban eltéved. Néhányszor elindult a legjobban letaposott ösvényen, abban a reményben, hogy tán egy pásztor kunyhóhoz vagy erdészlakhoz vezet. De hiába erőlködött, nem jutott semmire, és végül elhatározta, hogy lova okosságára bízza magát. Régebbi tapasztalataiból tudta, milyen csodálatos ösztön segíti a lovakat, hogy ilyen helyzetből kivergődjenek. A derék állat persze alaposan elfáradt, hiszen kora reggel óta cipelte a nehéz páncélba öltözött gazdáját. De amint a gyeplő lazulásából megértette, hogy szabadjára engedték, egészen felvidult, szinte új erőre kapott. Eddig még sarkantyúval sem törődött, legfeljebb nyögéssel, horkantással hederített rá, De most már nem volt szükség sarkantyúra. Mintha büszke volna a bizalomra, amellyel megtisztelték. Hegyezni kezdte füleit, és önszántából gyorsabb ügetésbe kezdett. Az ösvény, ahol befordult, eltért attól az iránytól, amelyet gazdája kora reggel óta követett. De mivel a ló olyan bizakodóan ügetett előre, lovasa elhatározta, hogy rábízza magát. Nem sokára kitűnt, hogy nagyon is helyesen cselekedett. Az ösvény kitágult, itt már jobban kitaposták, és valahonnan egy kis harang csilingelése hallatszott. A lovag megértette, hogy kápolna, vagy talán remetel a közelébe jutott. Néhány perc múlva egy nyílt, gyepes térséghez ért, melynek túlsó végén meredek szikla emelkedett ki az enyhén lejtő domboldalból. Szürke, viharvert homlokzatát helyenként repkény borította, hátra meg tölgyek és magyar bokrok kapaszkodtak meg a gyökereikkel a szikla repedéseiben. Ezek a növények úgy nyúltak ki az alattuk tátongó mélység fölé, mint lengő tollak egy lovag sisaktaréján. A szír tövében kezdetleges kunyhó támaszkodott a sziklafalnak, a közeli erdőből kidöntött fatörzsekből építették hézagait és repedéseit mohával és agyaggal tömték el, nehogy a barátságtalan szél behatoljon a kunyhóba. Az ajtó előtt egy ágaitól megfosztott fiatal fenyőfát ástak a földbe. Csúcsához közel egy másik, rövid fatörzset kötöttek rá keresztbe. Ez jelképezte a Szent Keresztet. Jobb kéz felől a kunyhó közelében egy kis forrás, kristálytiszta vize szivárgott a szikla repedéséből egy kivált kőlapra, melynek ölét mesterségesen kimélyítették, hogy végül olyan lett, mint egy mosdótál. Innen tovább csurogva, a forrás vize utat vált magának, a köveken lefelé, keresztül csörgedezett a kis térségen, azután eltűnt az erdőbe. A forrás mellett egy omladozó kis kápolnát lehetett látni. Amikor épp volt, akkor sem lehetett 16 lábnál hosszabb és 12 lábnál szélesebb. Az aránylag alacsony tető négy egybehajló boltíven nyugodott, és részben már beomlott. A boltívek az épület négy sarkából indultak ki, és egy-egy rövid, nehézkes oszlopra támaszkodtak. Két ív bordája megmaradt, bár közbül a tető beszakadt. A másik két boltív teljesen épp volt. A régi kápolna bejáratát egy jóval alacsonyabb, külön boltív alkotta, amelyet cápa fogak ékesítettek. Így hívták azt a fűrész vonalú díszítést, amellyel sűrűn találkozunk a régi angol szász építészet emlékein. A bejárat felett négy kis oszlop alkotta a harangtornyot, amelyben egy viharvert, zöld színű harang csüngött. Ennek gyenge hangjait hallotta a fekete lovag az imént. A fáradt utas nagyon is megörült a békés képnek, amely megcsillant előtte az alkonyati félhomályban. Bizonyára szállást kap itt éjszakára, gondolta, hiszen az erdei remeték kötelessége befogadni azokat, akiket az erdőben lepett meg az éjszaka, vagy eltévedtek tán a sűrűségben. Ezért hát a lovag nem is vesztegette az időt arra, hogy alaposabban szemügyre vegye a képet, amelyet részletesen ecseteltünk, egyszerűen hálát adott Szent Júliának, az utasok védőszentjének, aki révbe vezette. Leugrott lováról, és lándzsája a nyelével megzörgette a remetelak ajtaját. Persze, hogy magára mondja a figyelmet, és bebocsáttatást kérjen. Eltartott egy ideig, amíg választ kapott, és a válasz cseppet sem volt barátságos. Kérlek, menj tovább, bárki légy is, szólalt meg egy mély, rekett hang a kunyhóban. Kérlek, ne zavard Isten és Szent Dunstan Jámbor szolgáját esti ájtatosságában. Tisztelendő atyám, felelt a lovag, egy szegény vándor áll itt, idekün, aki eltévedt az erdőben, és alkalmat ad neked arra, hogy a vendégszeretet és jótékonyság erényeit gyakoroljad. Testvér, hallatszott a remet alakból. Mi asszonyunknak és Szent Dunstannek úgy tetszett, hogy a jótékonyságot ne én gyakoroljam, hanem rajtam gyakorolják. Üres a kamrám is, amivel meg tudnálak kínálni. Még egy kutya is, tán ott hagyná. A fekvőhelyem olyan, hogy egy kis kényesebb lónak sem felelne meg. Ezért hát megint csak azt mondom, hogy menj tovább, Isten hírével. De hogy találjam meg az utat ebben a sűrű erdőben, amikor nem sokára vak sötét lesz? Kiáltott fel a lovag. Ne felejtsd el, tisztelendő atyám, hogy keresztény vagy. Nyiss ajtót, vagy legalább mutasd meg nekem az utat. Én meg arra kérlek, keresztény testvérem, felelte a remete, ne háborgass tovább. Már is félbeszakítottad imámat. Fogadalmam értelmében még egy pátert, két ávét és egy krédót kell elmondanom nekem, szegény bűnösnek, mielőtt feljön a hold. Az utat, üvöltötte a lovag dühösen. Mutasd meg, hogy merre menjek, most már más nem is kívánok tőled. Az utat, felelte a remete, azt könnyű megtalálni. Az ösvény az erdőből egy mocsárba vezet, onnan meg egy gázlóba, amely most, hogy elállt az eső, éppenséggel járható. Ha átkeltél a gázlón, vigyázz lépteidre. Szakadékhoz érsz, melynek bal oldalán kell folytatnod az utadat, az ösvény, amely jó magasan vezet a víz felett. Egyes helyeken beszakadt, úgy hallom. Mert én ritkán mozdulok el kápolnám mellől. Szóval nagyon kell ügyelned is. Elég, elég, vágott a szavába a lovag. Elmosott ösvény meg, meredek szakadék, gázló, mocsár. Remete úr, légy bár a legszentebb ember, aki valaha is szakát viselt, vagy olvasóját mozsolgatta. Nem tudsz rábírni arra, hogy utamat ma éjjel folytassam. Azt mondom én néked, hogy te, ki magad is jótékony adományokból élsz, úgy látom, érdemtelenül nem zárkózhatsz el mások kérése elől. Nincs jogod megtagadni a menedéket a bajba jutott utastól. Mi sajtó gyorsan, vagy szavamra öklömmel török utat magamnak. Kedves barátom, hangzott a válasz, ne légy olyan erőszakos. Ha arra kényszerítesz, hogy önvédelemből én is fegyvert ragadjak. Figyelmeztetlek. Porul járhatsz, Ebben a pillanatban a tompa morgás és csaholás, amelyet a lovag egy idő óta már hallani vélt, egyszerre csak megerősödött, és dühös ugatássá fokozódott. A remete alig, hanem megijedt az utas fenyegető hangjától, és segítségül hívta a kutyáit. Valami olboltán vagy kamrából, ahol tartotta őket. A remete előkészületei a hivatlan vendég barátságtalan fogadtatására annyira felháborították a lovagot, hogy dühösen neki esett az ajtónak. Olyan vadul rugdosta, hogy gerendái és eresztékei csak recsegtek és ropogtak. A remete ekkor visszariadt az ostromtól, és kikiáltott. Türelem, türelem! Kímélt erődet, derékutas! Tüstént kinyitom az ajtót, bár könnyen meg lehet, hogy nem lesz belőle sok örömed. Ki is nyílt az ajtó, és a lovag előtt megjelent a remete. Egy magas, erős, tagba szakadt ember, zsákruhában, csukjával a fején, háncskötéllel a derekán. Egyik kezében égő fáklyát vagy szövét neked tartott, a másikban egy olyan nehéz és vastag vadalma ágat, hogy husángnak is lehetett volna nevezni. Két hatalmas, bozontos kutya, félig vadász ebb, félig szelindek állt mellette, készen arra, hogy neki roncson az idegennek, ha közelebb akar jönni. De amikor a fákja fényében megcsillant az ajtó előtt álló lovag magas sisak taréja és aranyos sarkantyúja, a remete meggondolta magát, és megváltoztatta szándékát. Lecsillapította a tajtékzó ebeket, és csikorgó udvariassággal felszólította a lovagot, hogy csak lépjen be a kunyhóba. Egyúttal mentegetőzésbe is fogott, amiért csak vonakodva nyitott ajtót naplemente után. Arra hivatkozott, hogy az erdőben sok a betyár és a rabló, aki nem tiszteli mi asszonyunkat, sem Szent Dunstant, sem a jámbor remetét, aki életét a hit szolgálatának szenteli. Cellád szegénysége, tisztelendő atyám, mondta a lovag, amikor körülnézett és nem látott mást, csak száraz falevelekből ágyazott fekvőhelyet, tölgyfából durván faragott feszületet, nagy misekönyvet, ormótlanul összetákolt asztalt és két széket. A cellád szegénysége is elegendő védelem, azt hiszem, a rablók és tolvajok ellen. Na, nem is szólva erről a két nagy, erős és megbízható kutyáról. Ezek egy szarvast is játszva lebírnak. Aztán embertől sem ijednek meg. A jó szívű erdőkerülő, felelte a remete, megengedte, hogy kutyákat tartsak önvédelemre, amíg ilyen rossz idők járna. E szavak után fáklyáját beillesztette egy vaskarikába, amely gyertyatartóul szolgált. A három lábú tölgyfa asztalt odahúzta a tűz elé, melynek parazsát egy kis rőzsével ismét lángra élesztette, az egyik széket maga alá húzta, és intett a lovagnak, hogy foglaljon helyet a másikon. Leültek, és nagyon komolyan nézegették, sőt, tanulmányozták egymást. Mindegyikük megállapította magában, hogy már rég nem látott olyan izmos, atléta termetű embert, mint azt, aki szemben ül vele. Tiszteletre méltó remete, szólalt meg a lovag, miután elég hosszú ideig vizsgálgatta házigazdáját. Ha nem zavarlak meg túlságosan ájtatos elmélkedésedben, három dolgot szeretnék tőled kérdezni. Először is, hová tegyem a lovamat? Másodszor pedig, mit kaphatnék vacsorára? Harmadszor, hol pihenhetnék le éjszakára? Engedd meg, hogy az ujjammal feleljek, mondta a remete. Mert elvem az, hogy kerüljem a szót, ha jelekkel is meg tudom értetni magamat. Ezzel a kunyhó egyik, majd a másik sarkával mutatott. Íme az istálló, és íme az ágyad, mondta. Azután levett a polcról egy tálat, amelyben néhány maroknyi összeszáradt főtt borsó volt, és kijelentette. Hát íme a vacsorád. A lovag ekkor vállat vont, és kilépett a kunyhóból. Behozta lovát, amelyet az előbb oda kötött egy fához. Gondosan leszerszámozta, és hátát betakarta saját köpenyével. A remetét ekkor szemmel láthatóan megindította az a szerető gondoskodás és ügyesség is, amellyel az idegen lovag paripájával törődött. Valamit motyogott egy kis takarmányról, amelyet az erdő kerülő lova számára tartogat, majd előhúzott egy nyaláb szénát, és oda vetette a ló elé. Egy csomó száraz levelet hintett abba a sarokba, amelyet vendégének jelölt ki nyugvó helyül. A lovag megköszönte a szívességet, majd visszajutak az asztalhoz, melynek közepén ott állt a tál borsó kettejük között. A remete elmondott egy hosszú asztali áldást, amely valamikor latinul hangzott, de az évek során alaposan kivetköztették eredeti nyelvéből. Legfeljebb a szavak végződése maradt latinos hangzású. Amikor ezzel végzett a remete, mintha jó példával akarna előjárni, kinyitotta hatalmas száját, amely tele volt vatkan agyaraknak is beillő éles fehér fogakkal. Bekapott 3-4 borsó szemet, ami szinte nevetséges volt. Igazán jelentéktelen őrölni való ilyen hatalmas malomkövek között. A lovag, hogy követhesse a dicséretes példát, levette sisakját, nyakvértjét és páncélja nagy részét. A remete meg csak nézte. Sűrű, szőke, hullámos hajjal koronázott, nemes arcot látott, feltűnően élénk, csillogó kék szemet, szépen ívelt ajkakat, a hajnál valamivel sötétebb színű bajuszt. Egy vállalkozó szellemű, merész, határozott férfi arca volt ez, amely nagyon illett erős alakjához. A remete, mintha viszonozni akarná vendége bizalmát, hátratolta csukjáját, és ő is megmutatta magát. Élete virágában levő férfi volt, kerekfejű, holdvilágképű. Símára borotvált fejebúbja, melyet göndör, fekete hajkoszorú övezet, olyan volt, mint egy sövénnyel bekerített községi legelő. Arcán nyoma sem volt a szerzetesi szigorúságnak, vagy az aszkétaságnak. Éppen ellenkezőleg. Kicsit merész, kicsi durva arc volt. Piros posgás és pufók, mint egy trombitásé. Vastag fekete szemöldöke, domború homloka, tagba szakadt termete valahogy nem illett szerzetesi mi voltához. Mintha vese pecsenyén és felsászeleten élt volna, nem pedig babon és borson. ez az ellentmondás nem kerülte el a vendég figyelmét. Miután nagy nehezen csak-csak megrágott egy kanálnyi száraz borsót, sürgős szükségét érezte valami italnak, amellyel az ízetlen ételt leöblíthetné. Kérésére házi gazdája egy nagy kancsót tett elé, tele, tiszta forrás vízzel. Szent Dunstan forrásából való, mondta, amelyben egyetlen napon 500 pogány dánt és britet keresztelt meg, áldott legyen a neve mindörökké. És a fekete szakállát a kancsó szájához illesztve húzott belőle egyet, de sokkal mértékletesebben, mint ahogy dicső szavai után el lehetett volna várni. Hát én úgy veszem észre, tisztelendő atyám, mondta a lovag, hogy a sovány étel, amelyen élsz, meg ez a szent, bár kissé híg ital, csodálatos módon úgy látszik egészségedre válik. Mintha inkább arra való volnál, hogy birkózásban, verekedésben, kardvívásban arasd diadalokat, sem hogy itt tengődj ebben a vadonban, száraz borsón és hideg vízen, imákat mormolva reggeltől késő estig. Lovag úr, felelte a remete, te, mint a tudatlan világiak általában, mindig a test szükségleteit tartott szem előtt. Gondolataid testi kívánságokból indulnak ki, én pedig beérem akármilyen táplálékkal, ha a szent szűz és védőszentem áldása van rajta. Mint ahogy megelégedett, passzuljal meg forrásvízzel a három gyermek, Szedrek, Mezek és Abednego is. Inkább beértékezze sem, hogy beszennyezzék magukat a borral meg a hússal, amelyet a szaracénok királya kínál. Tisztelendő atyám, mondta a lovag, ha már az ég kegyelme ilyen csodát művelt testi alakoddal, engedd meg, hogy egy közönséges laikusnak, egy bűnös világi embernek, hogy megkérdezze a nevedet. Nevezd csak, felelte a remete, a Copman Hirsti barátnak. Mert hogy így hív az egész környék. Igaz, hogy a szent jelzőt is hozzáfűzik, na de én nem ragaszkodom hozzá, mert nem vagyok méltó rá. De ha már itt tartunk, én is szeretném ismerni tiszteletre méltó vendégem nevét. Nos hát, Copman Hirsti szent barát, engem meg fekete lovagnak neveznek ezen a környéken. Azért nekem is van egy melléknevem, mint neked. Sokan fekete léhűtőnek neveznek engem, és így emlegetnek, de én sem ragaszkodom hozzá, mert nem vagyok nagyra vágyó, és nem akarok kitűnni egyáltalán semmiben. A remete ekkor alig tudta megállni, hogy el ne mosolyodjék, amikor ezt a feleletet hallotta. Tisztelt vendégem, mondta. Látom, hogy eszes és óvatos ember vagy, de azt is látom, hogy az én szegényes szerzetesi vacsorám nem ízlik neked. Bizonyára megszoktad az udvarok és a táborok dőzsölő életmódját, meg a városi fényűzést. No, de lám, most jut eszembe, hogy amikor a jószívű erdőkerülő legutóbb itt járt, aki megengedte, hogy kutyákat tartsak védelmemre, meg a szénát is ő hozta, amit az imént a lovat elévetettem, na, igen, ez a derék erdőkerülő itt hagyott nálam valami ennivalót is. Miután nem olyasmi, amivel én szoktam élni. Hát félre raktam, és egészen megfeledkeztem róla ájtatos elmélkedéseim közepette. Tudtam, hogy annak a derék erdőkerülőnek erre is volt gondja. Megmertem volna esküdni rá, bólintott a lovag. Abban a pillanatban, amikor hátratoltad csukjádat, már tudtam, hogy akad ebben a kunyhóban egy kicsit rendesebb eledel is. Az erdőkerülő biztosan látta, hogy milyen remek fogaid vannak, és hogy milyen jó nagy torkod is van. Belátta, hogy ez a silány takarmány, és ekkora a száraz borsóra mutatott, meg ez az ízetlen ital, ez nem neked való. Ne vesztegessük hát az időt, és lássunk hozzá a derék erdőkerülő kegyes adományához. A remete ekkor tűnődő pillantást vetett a lovagra. Tekintette mulatságosan tétovázó volt. Nyilvántán azon töprengett, mennyire tanácsos megbízni a vendégében. De a lovag bátor arca olyan nyílt és őszinte volt, hogy bizalomkeltőbbet el se lehet képzelni. A mosolyában is volt valami ellenállhatatlan vidámság, és olyan megnyerő becsületesség, hogy a remete akaratlanul is rokonszenvet érzett iránta. Miután egy-két néma pillantást váltottak, a remete odalépett a kunyhó másik végébe, és kinyitott egy ajtót, amelyet addig észre sem lehetett venni. Olyan gondosan, és főleg leleményesen volt elrejtve. Egy fülkébe, vagy tán kamrába nyílt, ahonnan a remete egy hatalmas cintálban sütött és nagyon finom illatozó óriási pástétomot hozott elő, és vendége elé rakta az asztalra. A lovag ekkor tüstén kezébe vette tőrét, és nekiesett vele a pástétomnak, hogy megnézze, milyen belől. Mikor járt itt ez a derék erdőkerülő? Kérdezte a lovag, miután bekapott néhány falatot, a remete lakomájának pótlásából. Körülbelül 2 hónapja. Felelte a remete meggondolatlanul. Istenemre, kiáltott fel a lovag. Ebben a te remete lakodban minden olyan csodás. A pástétom 2 hónapos. Pedig esküdni mertem volna rá, hogy a kövér őzbak, amelyből készült, egy héttel ezelőtt még vidáman szaladgált az erdőben. A remete kissé zavarba jött, nem tudta, mit feleljen erre a megjegyzésre, de különben is savanyú képet vágott, amint elnézte, milyen rohamosan fogy a pástétom a lovak tőre alatt. Ebben a hadjáratban a remete nem vehetett részt, miután az előbb olyan lelkesen dicsérte az önmegtartóztatást. Palesztinában jártam, remete úr, szólalt meg a lovag, és hirtelen abba hagyta a pástétom pusztítását. Ott egy érdekes szokással ismerkedtem meg. A házigazda, ha étellel kínálja vendégét, maga is eszik belőle. Akkor ugyanis a vendég nyugodt lehet, hogy az étel nem árthat meg az egészségének. Persze eszembe se jut, kedves házigazdám, hogy bármivel is meggyanúsítsalak, de azért mégis leköteleznél, ha most te is követnéd ezt a keleti szokást. hogy alaptalan aggodalmadat egészen eloszlassam, lovag úr. Kivételesen eltérek elveimtől, és megkóstolom, na, ezt a csemegét, felelte a remete. De mivel abban az időben még nem használtak villát, ujjaival tüstént beletúrt a pástétomba. Megtört a jég, vagy úgy is mondhatjuk, szegre akasztottak minden ceremóniát. A házigazda és vendége most már abban versenyeztek, melyikük visz végbe nagyobb pusztítást a pástétomban. Alig, ha nem a lovag volt az, aki hosszabb ideje böjtölt. A remete mégis túltett rajta étvágy dolgában. Tisztelendő atyám, mondta a lovag, miután éhségét csillapította. Jó lovamat felmerném tenni egy cekkínó ellenében, hogy az a derék erdő kerülő, akinek a kitűnő pástétomot köszönhetjük, itt felejtett egy átalak borocskát is. Egy kancsó kanáriai aszút, vagy más efélét, hogy meglocsoljuk vele ezt a fenséges pástétomat. Olyan dolog ez, ami könnyen kikerülhet egy önmegtartóztató remete figyelmét. Vagy ha látta is, már régen megfeledkezett róla. De ha még egyszer körülnéznél abban a kriptában, vagy rejtett kuckóban, talán kiderülne, hogy sejtelmem nem csal. A remete válasz helyett most csak vigyorgott. Újra a rejtek ajtóhoz lépett, és előhozott egy bőrkulacsot, amelynek űrtartalma körülbelül egy gallon lehetett. Két nagy kupát is hozott, bölény szarvból készült, ezüsttel kivert kupákat. Ezek után már fölöslegesnek tartott minden aggályoskodást, színültig megtöltötte a két kupát, és szász módra odaszólt vendégének. Vés híl! No, egészségedre, fekete, léhűtő úr! És egy hajtásra kiürítette serlegét. Drink heel, Capman Hirsty szent barát, felelt a lovag, és követte házi gazdája példáját. Az első kupa után a lovag e szavakkal fordult a remetéhez. Hát, szent barát, én nem győzök csodálkozni azon, hogy egy olyan derék, izmos, állas ember, mint te, aki evés-ivás dolgában is ki tud tenni magáért, ilyen nyomorúságos erdei kunyhóban tengesse életét. Véleményem szerint téged Isten is arra teremtett, hogy várad vagy kastélyod legyen, ahol kövér, ételen és erős italon éj, nem pedig paszuljon és vizen, amelyet csak néha napján tesz változatossá a jószívű erdő kerülő ajándéka. De ha már így áll a dolog, én a te helyedben akkor is módját ejteném, hogy a király vadjából kárpótoljam magam. Tömérdek itt avad, és kinek hiányzik egy-egy őzbak, ha Szent Dunstan káplányának asztalára kerül. Vigyázz a nyelvedre, fekete léhűtő, felelte a remete. Ezek veszedelmes szavak, és nagyon kérlek, ne beszélj ilyeneket. Én tiszta szívű remete vagyok, hű szolgája a királynak és a törvénynek. Ha megdizsmálnám uram vad állományát, biztosan börtönbe jutnék. Sőt, ha a papi öltözékem meg nem véd, talán még fel is akasztanának. De azért mégis, ha neked lennék, erősködött a lovag. Hol világos éjszaka mennék sétálni, amikor az erdőkerülők és a vadőrök, ugye, jól megbújnak a meleg ágyban. Aztán ugye hébe-hóba, úgy imádkozás közben eleresztenék egy-egy nyilat a tisztáson legelésző szarvasok közé. Na, vald be őszintén, szent remete. Még sohasem szórakoztál el ilyesmivel? Kedves léhűtő barátom, felelte a remete. Láttál mindent, ami kunyhomban érdekelt, sőt, talán többet is, mint amennyit okos volt megmutatnom egy embernek, aki erőszakkal tört be hozzám. Hidd el, pörcsebb dolog csendesen élvezni mindazt, amivel a jó Isten megajándékoz, mint kíváncsiskodni és illetlenül firtatni, hogy mindez honnan ered. Töltsd meg kupádat és ürítsd ki egészséggel, de hagyd abba a kérdezősködést. Ne kényszeríts arra, hogy bebizonyítsam neked, sohasem jutottál volna be kunyhomba, ha komolyan meg akartam volna akadályozni. Ne haragudj, mondta a lovag, de minden szavaddal valahogy még kíváncsibbá teszel. Te vagy számomra a legrejtélyesebb remete, akivel valaha is találkoztam. Hidd el, többet fogok tudni rólad, mielőtt útjaink elválnak. Ami pedig a fenyegetéseidet illeti, tudd meg, ó szent barát, hogy olyan emberrel beszélsz, aki szent szándékkal keresi a veszedelmet. Mert éppen az a mestersége, hogy szembeszálljon vele. Nos, réhűtő lovag úr, őrítem kupámat az egészségedre, felelte a remete. Nagyra becsülöm én vitézségedet, na de mi tagadás, annál rosszabb véleménnyel vagyok a tapintatosságod felől. Ha egyenlő fegyverekkel állnál ki ellenem, én a magam módján harcolnék. Barátsággal és testvéri szeretettel feloldoználak a túlzott kíváncsiskodás vétke alól, de azért olyan vezeklés szabnék rád, hogy legalább egy évre elmenne a kedved a kérdezősködéstől. A lovag kocintott vele, azután megkérdezte tőle, miféle fegyverek azok, amelyekkel a maga módján szokott harcolni. Hát, ami azt illeti, felelte a remete, Delilla ollójától és Jael 10 fityinges szögétől egészen Góliát szabjájáig nincs olyan fegyver, amellyel ne venném fel a versenyt, véled. De ha már azt akarod, hogy én válasszak, mit szólsz, kedves barátom, ezekhez a játékszerekhez? E szavakkal kinyitotta egy másik fülke ajtaját, és elővett 2 széles kardot, meg egy kézipajzsot, amelyet abban a korban szabad jómenek szoktak viselni. A lovag persze figyelemmel kísérte a remete minden mozdulatát. Észrevette, hogy a fülkében van még 2-3 jó nagy íj is, azután egy kisebb kézi íj, az utóbbihoz egy kötek toll, az előbbihez pedig vagy 6 csomó nyílvessző. A fülke félig nyitott ajtaja mögött egy hárfát is látott, meg több más holmit is, amire egy közönséges remetének aligha lehetett szüksége. Megígérem, kedves remete testvér, mondta a lovag, hogy Nem gyötörlek további kérdésekkel, mert amit abban a fülkében látok, feleletet ad mindenre, amit kérdezni akartam. És van is köztük egy szerszám, amely éppen olyan alkalmas mérkőzésre, mint a kard vagy a pajzs. Hirtelen előrehajolt, és kihúzta a hárfát a fülkéből. Hadd mutassam meg inkább ezen, hogy ügyesebb vagyok nálad. Én meg biztos vagyok benne, lovag úr, felelte a remete. Igazságtalanul neveznek el téged mindig léhűtőnek. Egyébként azonban te is egy kicsit gyanús vagy nékem. Na, de mindegy, vendégem vagy, és én nem akarlak a sarokba szorítani. Ha nincs hozzá kedved, nem fogom próbára tenni vitézségedet. Na, ülj le szépen, töltsd meg a kupádat, ígyunk, énekeljünk, vigadjunk. Ha ismersz egy-két szép dalt, mindig szívesen látott vendég leszel Kapmanhözben. Itt mindig vár rád egy harapás pástétom, amíg én gondozom Szent Dunstan kápolnáját. Ez pedig Isten segítségével addig fog tartani, amíg a szürke takarómat fel nem cserélem zöld gyeptakaróval. Na, rajta csak, rajta, törzs meg a kupádat, aztán igyál. Eltart még egy ideig, amíg felhangoljuk a hárfát. És semmi se köszörüli úgy a hangot, élesíti úgy a hallást, mint egy kupabor. Hát, ami engem illet, szeretem, ha ujjam hegye bizsereg a bortól, mielőtt belekapna a hárfa húrjaiba.